Ez egy nagyon rövid videó volt. Ki tud közöttek angolul, gyerekek?
Egy picikét.
Hát igen, mondjuk egy angol tanár, akkor gyermekét arra is várja, hogy egy picikét tudjon. De Anna is tud. Nem tudom, hogy el tudtátok-e olvasni azt, hogy mi volt oda írva. Félig meddig. Akkor meg úgy a látványból. Mégis mi történt szerintetek itt ezen a, ebben a kicsi videóban? Oliver, te is mondhatod, hogy mi történt itt ezen a képen? Mit lehetett látni? Jöttek emberek, igaz? Hozták a kisgyerekeiket, igaz? És? És valaki oda ment a fogadásukra. Na, erről a valakiről szeretnék egy kicsit szólni nektek. Ki volt ez a valaki szerintetek? Na, ki lehetett? A Bibliából valaki nagy, aki nagyon szerette a gyerekeket. Ki volt az olyan? Na, itt valaki súgja, hogy te mondd meg, anya. Na, a gyerekek, ki? Kire gondoltok? Jézus volt, bizony. Az Úr Jézus volt. És láttátok, hogy hogyan bánt a gyerekekkel az Úr Jézus? Láttátok azt, amikor ment el a kisgyerek, vagy először is, amikor a kisgyerek elvett az anyukájától, aki már nagyon rég hurcolta a karjában a gyereket, hogy ne legyen olyan nehéz neki. Akkor láttátok azt, amikor elaludt a kisgyerek, és fölvette, és imádkozott érte. Ilyen szép ez, nem? Vagy amikor mentek el a gyerekek, nekem az nagyon szép volt, hogy így legugolt Jézus, ugye? És oda nyújtotta a kezét a kisgyereknek. És a kisgyerek meg visszanyújtotta. Egy ilyen nagyon puha érintés volt a két ember között, Jézus és a kisgyermek között. Láttátok ezeket? Én azt szeretném nektek mondani, hogy bár nem látjátok itt azt a Jézust, akit itt a képen lehetett látni. De hogy minden egyes szombaton Jézus, az Úr Jézus ugyanilyen szeretettel itt várt titeket. És azt szeretné, hogy ti életetek végéig itt legyetek ezen a helyen, és hogy szeretni titeket, szeretne veletek együtt lenni és tanítani titeket. És a szülőket is ugyanígy szereti Isten. Hát ezeket a képeket hoztam nektek most, és raktározzátok el magatokban, hogy milyen Jézus. Hogy ő mennyire szeret akkor is, hogyha esetleg nyugtalan belül a lelketek, és talán az a nyugtalanság a lábatokba is eljut. Nagyon szépen köszönöm nektek a figyelmeteket.
Köszönöm.
Máté Evangélium 18. fejezetében szeretném, hogyha megkeresnénk Isten igéjét. Máté Evangélium 18. fejezet első 10 versét szeretném együtt elolvasni veletek, testvérek, és tanulmányozni ezt a szakaszt. Máté Evangélium 18. fejezete. Bár a Bibliának 3 evangéliuma is foglalkozik ezzel a történettel valamilyen formában, János kivételével mindegyik evangélista foglalkozik ezzel a résszel. Én szeretném mégis Máté Evangélium 18. fejezetéből tanulmányozni a közösséggel, a gyülekezettel ezt a nagyon fontos részét a gyülekezeti életnek. Abban az órában oda mentek a tanítványok Jézushoz ezzel a kérdéssel. Ki a nagyobb a mennyek országában? Erre Jézus odahívott egy kisgyermeket, és közéjük állította. És így szólt. Bizony mondom nektek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermek, semmiképpen sem mentek be a mennyek országába. Aki tehát megalázza magát, mint ez a kisgyermek, az nagyobb a mennyek országában. És aki egy ilyen kisgyermeket befogad, az én nevemben engem fogad be. Aki pedig megbotránkoztat egyet is a kicsinyek közül, akik hisznek bennem, jobb annak, hogy malomkövet kössenek a nyakára, és a tenger mélyére vessék. Jaj a világnak a botránkozások miatt, mert elkerülhetetlen, hogy botránkozások legyenek, de jaj annak az embernek, aki által a botránkozás esik. Ha a kezed vagy lábad megbotránkoztat téged, vágd le azokat, és vesd el magadtól. Jobb neked, ha sántán vagy csonkán mégy az életre, mint két kézzel vagy két lábbal az örök tűzre vettetned. És ha a szemed botránkoztat meg téged, vágyd ki és vesd el magadtól. Jobb neked fél szemmel az életre menned, mint két szemmel a gyehenna tüzére vettetned. Vigyázzatok, hogy a kicsinyek közül egyet se vessetek meg, mert mondom nektek, hogy az ő angyalaik a mennyben mindenkor látják az én mennyei atyám arcát. Az emberfia azért jött, hogy megtartsa azt, ami elveszett. Erre a tanításra, erre a nagyon kemény beszédre, mert mi keményebb annál, mikor azt mondja valaki, és ez a valaki nem más, mint Isten fia, hogyha egy bizonyos dolgot teszünk, akkor jobb, ha malomkövet kötnek a nyakunkra, és bele dobnak a tengerbe minket. Mi keményebb ennél? Erre a tanításra akkor került sor, amikor Péter Jézussal együtt Kapernaumba, az ő szeretett városába ment, és Péter legnagyobb megdöbbenésére, aki kapernaumi volt, az adófizető, a kapuban lévő adószedő tartotta a markát, hogy bizony Jézus, akinek ez választott városa volt, is fizessen adót. És Péter rendkívül ilyen felháborodva és méltatlankodva szólította meg Jézust ebben a kérdésben, hogy hogyan lehetséges ez. Ezt találjuk a 17. fejezetében Máté evangéliumában. Valahogy azt olvashatjuk ki ebből a szavakból, amit itt a 17. fejezetben most én nem fogok elolvasni, hogy Péter úgy gondolkodik, hogy de jó lenne, hogyha holnaptól mi lennénk abban a pozícióban, hogy mi diktálunk, mi hozzuk a törvényeket, mi hozzuk a szabályokat. És azt hiszem, hogy ez nagyon sokszor átfutott a mi agyunkon is, amikor valamilyen igazságtalan dologgal szembesültünk az életben. Péter tehát egy teljesen emberi gondolatot hoz oda Jézushoz. De nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele. Ugye ennek a történetnek a folytatása az, hogy Jézus Péterhez úgy szól, hogy tanítja őt a gyermeknek a személye által. Mit taníthat egy gyermek egy apostolnak? Mit taníthat az egyik tanítványnak egy kisgyermek? Valahogy, mintha nem illenének ebbe a szöveg környezetbe, ebbe a folyamatba nem illenének bele a gyerekek. Úgy is feltetném a kérdést, hogy mi közük a gyermekeknek a hatalomhoz? Mire, hogyan taníthat meg egy gyermek minket a hatalommal való helyes élésre? Ez egy nagyon-nagyon érdekes kérdés. Valamennyien voltunk gyermekek, talán elfelejtettük azokat az éveket, amikor olyan különös módon Isten a mi életünknek a része volt. Én megmondom nektek nagyon őszintén, hogy amikor 13 évesen bekerültem az adventista gyülekezetbe, akkor olyan tűz égett bennem Istenért, hogy olyan őszinte vágyakozás, minden napomat Istennel akartam tölteni, különösen a 14 éves kori keresztségem után, hogy nem vagyok meggyőződve arról minden nap, hogy ugyanez a tűz ég bennem. Nem tudom, hogy ti hogyan vagytok ezzel, hogy az idők, az évek teltek, hogy ez vajon erősödött-e Isten iránt, vagy pedig esetleg lanyhult ennek a lángja. Ráadásul Jézus Péter számára nem csak egyszerűen a gyermekeket hozza ide a hatalom képébe, hanem összekapcsolja egy mennyei jelenettel. Egy olyan mennyei jelenettel, amit különösen nehéz értelmeznünk. Jézusnak a tanításában rendkívül markánsan jelen van azoknak az embereknek a védelme, akik valamilyen módon kiszolgáltatottak. Hogyha csak az ószövetségi tanításokat nézzük, akkor is azt találjuk, hogy az árvákra, tehát az árva gyermekekre és az egyedülálló szülőkre, az idősekre, különösen özvegyekre, különösen nagy hangsúlyt fektet maga az Ószövetség. És Jézus is hasonlóképpen tanítja az ő tanítványait és a népet, akik a környezetében élnek. Nagyon bátor terv Jézustól az, hogy gyermekekre építi az ő országát, nem? Azt mondja, hogy ha ilyenek nem lesztek, mint ez a gyermek, aki meg tud alászkodni, aki meg tudja élni az őszinte nyitott szeretetet, akkor nem mehettek be Isten országába. Azért bátor Jézus részéről, mert egy országot erre az alázatra, egyszerűségre építeni ebben a világban különösen nagy kihívás. Mert hogyha bekapcsoljátok az interneten a különböző hírportálokat, akkor nem azokról lehet olvasni, hogy milyen nagyszerű dolgokat tettek egyszerű emberek. Hogy nem azzal lesz tele a sajtó, hogy Böjte Csaba például hány gyermeket mentett meg az éhhaláltól, mentett ki a családból, erőszakos családokból, hanem azt olvasod, hogy Kim Jong-un újra elkezdett atomkísérleteket végezni azért, mert hogyha van fegyvere, van egy olyan fegyvere, ami tömegpusztító fegyver, akkor ezzel akár még az Amerikai Egyesült Államokat is sakban tudja tartani. És ez régen is ugyanígy volt. Akinél volt a pénz, akinél volt a fegyver, annál volt a hatalom. Jézus pedig azt mondja a tanítványának, aki háborog azon, hogy tőle adópénzt kérnek, mármint Jézustól adópénzt kérnek, és hogy a hatalom rossz kezekben van, Jézus nem arról beszél, hogy nagyobb hatalmat kell, hatalomra kell szert tenni, nagyobb pénzre kell szert tenni, mert ezzel az érdekeiket jobban tudják érvényesíteni, hanem odaállít egy kisgyermeket. És azt mondja, hogy Péter, nézz erre a kisgyermekre, láthattuk mindannyian. Ez egy emberi elképzelés volt róla, hogy vajon hogyan lehetett. De ezekben a kisgyermekekben, akik elmenőben oda nyújtják a kezüket a guggoló Jézusnak, ezekben semmi hatalmat nem látsz. Ezek a gyerekek nem fenyegetnek, hanem egyszerűen csak ott vannak, és próbára teszik a mi kereszténységünket. Azt kérdezték a tanítványok tőle, hogy Jézus, most, hogy túl vagy ezen az adópénznek a behajtásán, azt szeretnénk kérdezni tőled, hogy ki a nagyobb a te országodban? És Jézus így válaszolt. Ebben nem csak az van benne, ebben a történetben, hogy a gyermeki lelkület, ez az tiszta, őszinte attitűd, ahogyan a gyermek tud lenni a világhoz. Ez fontos, nagyon fontos. De nem csak ez, egyszerűen ez van benne ebben az üzenetben, amit Jézus mondott. Hányszor van az, hogy egy gyermek meg tudja fogalmazni azt, amit a felnőtt úgy gondol, hogy inkább jobb hallgatni bizonyos kérdésekben. A gyermek pedig csak egyszerűen oda leteszi az asztalra, és gondolkodhatunk rajta. Jézus szemében a gyermek nem csak példa, az is. A gyermek Jézus szemében próba. Itt a próba. És mindjárt olvasom nektek azt, amit Ellen White ír erről. Ellen White a bizonyságtételek 6. kötetében a 348. oldalán ír erről a kérdésről. azt mondja, Isten gondviselése hozzánk vezeti a tapasztalatokat, tapasztalatlanokat, sok olyan fiatalt, akiknek rászorulnak a szánalmunkra és az irgalmunkra. Ezt mondja Ellen White. Támaszra van szükségük, mert gyengék. Gyermekek szorulnak segítségre. Annak erejével, aki szeretetteljes nyájasságot tanúsít a tehetetlenek, a tudatlanok s azok iránt, akiket legkisebbének tekint, fáradoznak jövő jólétükért, keresztény jellemük kialakulásáért. Sokszor azok próbálják meg legkegyetlenebbül a türelmünket, akik leginkább segítségre szorulnak. Nem érzitek néha így? Ezt azért kérdezem, mert megszámoltuk, hogy hány gyermek van a gyülekezetben. És hogyha az összes gyermek jelen van, akkor a gyülekezet körülbelül 20%-át kiteszik a gyermekek. És tudjátok, hogy ahol egy csoport elkezd növekedni, akkor ott felborul a gyülekezetnek a úgymond normális működése. Ezzel két dolgot lehet tenni, vagy nem veszünk tudomást róla, vagy pedig elkezdjük kezelni ezt a helyzetet. És nem véletlenül választottam az ige hirdetésem témájául ezt a kérdést. Mert nekem meggyőződésem az, hogy ezt a kérdést nem erővel tudjuk megoldani. Nem azzal tudjuk megoldani itt a gyülekezetünkben, hogy valaki kijelenti a szószékről, hogy hogyan kell viselkedni a gyerekeknek, hogyan kell viselkedni a szülőknek, és hogyan kell viselkedni nekünk gyülekezet tagjainak. Nem hiszek ebben. Abban viszont hiszek, amit Ellen White ír erről. Azt mondja Ellen White, hogy akik szolgálják ezeket az embereket, mármint a kicsinyeket, azokhoz így szól. Bizony, mondom néktek, amennyiben megcselekedtétek egyel az én legkisebb atyáim filei közül, én velem cselekedtétek meg. Akik ezt teszik, ott lesz homlokukon az áldozathozatal koronája. Nem beszél arról Jézus, hogy nem jelent áldozat nélküli szombatokat az, amikor gyerekek vannak a gyülekezetben. Vannak olyan gyülekezetek, amelyek létrehoznak, építenek egy kis helyiséget, különálló helyiséget, hogy ne hallatszódjon a gyerekeknek a hangja. Erre nekünk nagyon nincsen lehetőségünk. Mit választunk? A gyerek hangot, mert hogy akármennyire ügyesek is az édesanyák, gyakorló szülőként tudom, hogy nem mindig sikerül hangtalanul, és teljesen jól működő gyerekeket hozni a gyülekezetbe. Szeretném az egyik élményemet elmondani, ez Sopronban történt. Nagyon meglepődtem rajta, amikor oda költöztünk. Volt egy kisfiú. Egyébként júliusban lesz neki az esküvője. Tehát már megnőtt. Jelenleg olyan nyugodt ember, akit nem tudnék találni. Tehát nem tudok mondani, talán Laci ilyen nyugodt ember itt a gyülekezetben. De még szerintem Laci is túltesz a Jakab. És képzeljétek el, hogy nagyon fura helyzet volt ez számomra, hogy ez a gyerkőc gyakorlatilag az ige hirdetést végig kúszta-mászta a székek között. A gyülekezet pedig azt mondta, hogy nekünk annyira fontos ez a gyermek, hogy amikor fölkelt onnan a székek közül, akkor megfogta valaki, egy idős testvér, és az ölébe ültette őt, elkezdte simogatni, szerette. Egyszerűen csak ennyi történt. És talán mondjátok azt, amit én is mondok, hogy én is megpróbáltam ezekkel a gyerekekkel, akik itt vannak. És nem megy. Nagyon megváltozott a világ. borzasztó rohanóvá állt. Hihetetlen feszültségek vannak a gyermekeinkben. És ne gondoljuk azt, hogy felemásikában lévő családoknál, vegyes házasságban élő családoknál ez könnyebb. Ha lehet, akkor még inkább nehezebb ennek a kérdésnek a hordozása. Talán egy dolgot tudnék elmondani. Jézus szeretett gyermekek között lenni, és szeretett az emberek között lenni. Ma már nem elég az, hogy szombaton találkozunk a gyermekekkel, és ekkor próbáljuk az ölünkbe ültetni őket. Hanem több kell, mint ahogyan mindenből sokkal több kell ahhoz, hogy tudjon működni. Minél többet vagyunk a gyerekekkel, minél jobban megismerjük őket, annál inkább az ölünkbe tudjuk ültetni, ahogyan Jézus tette ezt. Mi itt nagymamák, nagypapák, testvérek vagyunk egymásnak és a gyermekeknek. Ez egy óriási ajándék az Úr Jézus részéről. Így folytatja Ellen White, akik ezt teszik, ott lesz homlokukon az áldozat hozatal koronája, de meg fogják kapni a jutalmukat. Ott látjuk majd a mennyben a fiatalt, akit segítettünk, azokat, akiket meghívtunk magunkhoz, akiket megóvtunk a kísértésektől. Látni fogjuk arcukon Isten dicsőségének vízfényét, és látják az ő orcáját, és az ő neve a homlokukon lesz, mondja Jelenések könyve. Egyik kollégám, jó barátom, gyülekezetben jól ismert lelkipásztor a következőt írta erről. Kicsinyekhez való viszonyulás a megtérésünknek a próbája. Ahogyan viszonyulok egy kiszolgáltatott gyermekhez, az árulkodik Istennel való viszonyomról is. Miért? Mert a gyermek nem tudja megvédeni magát. Ezért. Ezen egyszerű oknál fogva. És ez odahaza is ugyanígy van. Ahogyan szeretettel nevelgetem, és ahogyan Istennek a szeretetéről biztosítom azt a gyermeket, és nem a hatalom szavával nyúlok hozzá, az én Istenem, Istennel való viszonyomról is szól. Itt mondja Jézus azt, hogy ha látjuk, hogy egy gyermek nem úgy viselkedik, ahogy mi azt gondoljuk, és megbotránkoztatjuk, annak jobb malomkövet kötni a nyakába, és a tenger mélyébe vetni. Ezek nagyon-nagyon kemény szavak. És hogyha nem Jézus mondaná, én nem mondanám ezt. De Jézus elmondta ezt. Vannak gyülekezetek, ahol nincsenek gyermekek, mert elmentek egy másik gyülekezetbe szülőstől. És ezek a gyülekezetek nagyon szenvednek ettől a helyzettől. És én azt gondolom, hogy itt van egy ilyen kérdés gyülekezetben, amit meg kell valamilyen formában oldanunk. Nem hiszem, hogy az a megoldás, hogy azt mondjuk, hogy így és úgy kell cselekedni a szülőknek. Csupán nem hiszem, hogy ez a megoldás. A Biblia azt írja, hogy amikor a gyülekezetben van egy fiatal édesanya, akkor a gyülekezetnek az idősebb tagjai tanítsák őt. De tudjátok, hogy ez hogy van? Hogy egyik napról a másikra nem fog működni. Én elnéztem most Andit ott hátul, két fiúval. És ne gondoljátok azt, hogy ez ugyanaz, mint 30 éve, vagy nem tudom hány éve. Egészen más kihívást jelent ma gyereket nevelni, mint akkoriban. Én elhiszem, hogy nehéz volt. De hogy láttam Andit, ahogyan most választania kellene, hogy melyik gyerek után fusson. és nem láttam senkit sem, aki segített volna. Nem bántás, csak egyszerű tény. Hogyha szeretnénk, hogy itt legyenek a gyerekek, és az édesanyák is, akkor legyünk ott mellettük. És segítsünk nekik abban, amihez egyedül kevesek. Nem tudom, hogy tudunk-e úgy tekinteni a gyermekekre, akik eljönnek ide a gyülekezetbe, hogy ők vendégek. Hogy ők nem megkeresztelt tagjai a gyülekezetnek, akik valaha azok lehetnek. Mert Jézus így tekintett minden egyes gyermekre, hogy az ő mennyei országának a polgárai. Én láttam ezen a filmen, hogy a gyermek, akit Jézus magához vett, az a kisgyermek nem tudta kontrollálni minden cselekedetét. És Jézusnak jó volt így. Én ezeket azért mondom nektek, mert hogyha nem mondanám el, akkor Isten egyszer megkérdezné tőlem, hogy miért nem mondtad el. És ti azt kezdetek vele, amit akartok. Mert én 3-4 év múlva már egy másik gyülekezetben fogok szolgálni talán. De nekem ez van a szívemen, és ezt szeretném idehozni előtek. Azt mondja az Úr Jézus az ő tanításában, hogy a hatalom centruma nem a föld világában van, hanem a mennyei trónteremben, ahol az örökkévaló uralkodik. Nem az igazán, az emberi nagyok, nem ők hatalmaskodnak és uralkodnak ezen a világon, hanem igazán Isten elvei, Isten szerető és önzetlen elvei uralkodnak ezen a világon. És azt mondja Jézus, hogy Istennek annyira fontosak voltunk mi, amikor gyermekek voltunk, hogy a mi angyalainknak, őrző angyalainknak VIP kártyája volt a mennyei trónterembe az atyához. Ezt nem így mondja Jézus pontosan, de újra el tudom olvasni. Vigyázzatok, hogy egyet se vessetek meg a kicsinyek közül, mert mondom nektek, hogy angyalaik mindenkor látják a mennyben az én atyámnak az arcát. Minden gyermeknek van egy angyala. És amikor egy gyermek imádkozik Istenhez, akkor Isten azt mondja a mi felnőtt angyalainknak, hogy most álljatok félre. Most a gyerekek angyalait szeretném először meghallgatni. Istennek ennyire fontosak a mi gyermekeink, unokáink, azok, akik itt jelen vannak a gyülekezetben. El tudom képzelni a megdöbbent arcukat a tanítványoknak. Ők szülők voltak. Szerették a gyermekeiket. Jó néhány közülük szülő volt. De ők nem gondoltak, hogy Istennek egy ilyen külön kedvezményezett csoportja is van, mint a gyermekek. Isten így tekint a gyermekeinkre. Ez nagyon nagy tanulság nekünk szülőknek, vagy nagymamáknak, nagypapáknak, és így az egész gyülekezetnek, hogy ha Isten így tekint rájuk, akkor nekünk hogyan kell tekinteni az ő sokszor zavaró viselkedésükre. Én is hallom ezeket a hangokat, amikor jönnek, mennek. És én nekem is türelmet kell gyakorolnom. És tudom, hogy nektek is türelmet kell gyakorolni itt szombatról szombatra. Én csupán egyet szeretnék kérni, hogy mindig tegyük mérlegre azt, hogy az a gyermek, aki éppen zajongott egy picit, és az anyuka nem tud kétfelé szakadni. És talán nem vagyunk olyan barátságos kapcsolatban egy kisgyerekkel, hogy az övünkbe tudjuk ültetni, bár legyünk így. Egy nagyon jó fokmérője az, hogy vajon tudja a kisgyermek az idős testvérnek a nevét. Van néhány idős testvér, akit ismerek, aki annyira közel van a gyermekekhez, hogy a gyermekek ismerik a nevét neki. És fordítva is. Ez egy nagyon nagy kérdés, ami szerintem óriási kihívás elé állít minket. Mert nagyon vadak lettek a gyerekek. Nem tudom, édesanyák, tudjátok ezt? Ezt így alátámasztani. Tehát én magam is azt látom, hogy eltelt 10-20 év az egyházban, mióta itt vagyok, és nagyon könnyű volt a gyerekekkel kapcsolatot létesíteni, és ma már nem olyan könnyű. Teljesen megváltozott a világ. Borzasztó, rettenetes prés alatt vannak a gyerekek. Sokat tudnék erről mondani, de most nem ez a cél, csak egyszerűen az, hogy legyünk érzékenyek őrájuk. Itt szereplő görög kifejezés a mikrosz, és erről azt mondhatjuk, hogy Isten, aki a makrosz, és a kozmosznak az ura, különös módon törődik a picikkel. Az ő tekintetének a közepén vannak. Ezt úgy tudnám elmondani nektek, hogyha Isten végig tekint egy gyülekezeten, akkor kikre figyel először? Vajon a felnőttekre, vagy a gyermekekre figyel először Isten? Isten szavában azt találjuk, hogy azokra, akik valamilyen formában kiszolgáltatottak. És azt olvastuk Jézustól, hogy az ő arca előtt vannak, az ő tekintete előtt vannak a gyermekek. Erre van is egy nagyon szép bibliai idézetünk az Ószövetségből. Amikor tudjátok, az ároni áldás végén úgy fejezzük be, hogy fordítsa az ő orcáját, tereád az Úr, Izrael. Amikor Mózes akarta látni Istent, nem fordította oda az arcát az Úr. Csak a hátát lehetett látni az Istennek. És itt pedig azt olvassuk, hogy folyamatosan Isten arca előtt vannak a gyermekeink. Nem tudom a megoldást a kérdésre, ami itt van a szívünkben. De azt tudom, hogy mi az első lépés. Hogy úgy látni a gyermekeket, ahogyan Isten látja őket. És hogyha ez az első lépés megvan, akkor bízom benne, hogy a következő lépéseket is meg fogjuk találni. Ha ma körülnézünk, akkor az a kihívásom hozzátok, hogy keressünk olyan mikroszokat, és nem feltétlen csak kisgyerekről beszélhetünk, hanem lelkileg megfáradt emberekről, akár gyülekezetben is, akikre oda tudunk figyelni, és tudunk támogatást adni számukra. Testvéreim, talán itt van az ideje annak, hogy elmondjam, hogy a bizottságban foglalkoztunk ezzel a kérdéssel. És van néhány ajánlásunk a gyülekezet felé. Ez nem parancs. Mert ebből csak az fog megvalósulni, amit szívből teszünk. Szeretetet megparancsolni, vagy cselekedeteket megparancsolni teljesen fölösleges gyülekezetben. Ezért én szeretném elmondani nektek a mi ajánlásunkat. Az első az, hogy mi felnőttek szeretettel, és nem dühösen bánunk a gyerekekkel, és együttérzőek leszünk a szülők iránt. Második. Nem fogadjuk el a fizikai vagy szóbeli kényszerítés gyakorlatát, Ha a gyerek nem áll fel az imádsághoz, akkor hagyjuk az édesanyára azt, hogy elmagyarázza neki, hogy most fölálljon. És ne rángassuk föl, mert ő most éppen ül, vagy térdel, vagy játszik. Nem életkori sajátossága egy éves gyereknek ez, hogy ezt elvárjuk tőle. Tanítani lehet, de semmiképpen sem kényszerítéssel. Harmadik, minden helyzetben figyelembe vesszük a gyermek életkorát, nemét és személyiségét. Mert Isten is így tesz. Negyedik, a gyermektörténet számunkra fontos része az Isten tiszteletnek, ahogyan a gyermekek is fontos alkotó elemei a gyülekezetnek. Ötödik, szabadon hagyjuk a hátsó sort, ami a gyülekezet kérésére lett kialakítva, hogy a gyermekek ott foglaljanak helyet a 11 órai Isten tisztelet alatt. És végül a hatodik, ha úgy érezzük, hogy a gyermekek elvonják a figyelmünket, akkor van előle hely, előre lehet jönni azoknak, akiket közvetlenül az ő viselkedésük zavar. Ez a mi ajánlásunk hozzátok, gyülekezethez. Remélem azt értettétek belőle, ami a szívemben van. Ez nem bántás. Ezt én tudom a szívemben, hogy az-e vagy sem. Viszont az Úr Jézusnak a tanítása számomra szent. És túl sok gyülekezetet láttam már, ahonnan gyerekek elfogytak. Ez egy alkalom volt arra, hogy a vészcsengőt megnyomjam. Engedjétek meg, hogy ezt megtegyem. És most arra hívlak titeket, hogy imádkozzunk együtt. Szerető Istenünk, hálát adunk neked a gyülekezetünkért, a közösségért, amiben megnyugvást találunk, amelyben közel lehetünk hozzád. Szeretnénk úgy tekinteni erre gyülekezetre, mint a te szemed fényére. És a te gyülekezetedben, a te szemed fényében arra a kis csoportra, a gyermekekre, a kisgyermekekre, akikre különös módon odafigyelsz. Uram, hálát adunk neked, hogy ahány évesek vagyunk és felnőtté váltunk, hogy ez azért lehetséges, mert a kisgyermekkorunk óta hordoztál minket. Megóvtál minden bajtól és rossztól. És úgy tudunk tekinteni a mi gyermekeinkre, kisgyermekekre itt a gyülekezetben, hogy őket is hasonló módon óvod és vigyázol rájuk. Istenünk, szeretnénk tanulni tőled. Szeretnénk eltanulni tőled, hogy te hogyan tudsz így szeretni. És kérlek, hogy valamennyünket te érintsél, te segíts, hogy a határainkat kijebb tudjuk tolni, valamennyien türelmesek és elfogadóak tudjunk lenni. Köszönjük neked azt, hogy az Úr Jézus nevében te meghallgatod a mi imádságunkat, és erre a kihívásra hívsz minket. És úgy tudunk tekinteni a mi közösségünkre, amelynek van jövendője, van sok barátkozója ezekben a gyermekeknek a személyében. Kérlek, hogy te adj békességet valamennyiünknek a te jó lelked által, mennyei atyánk. Amen.